Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Prohászka Ottokár püspök emlékére halálának 97. évfordulójához kapcsolódva ünnepséget rendeztek a Budapesti Központi Papnevelő Intézetben, valamint az Egyetemi Templomban. Koronkai Zoltán az emlékmisében mondott homíliájában Prohászka Ottokár püspök nagyhatású életművét méltatta. Az esztergomi szeminárium spirituálisa Prohászka Ottokár egy egészen új hangot, egy új katolikus öntudatot jelenített meg. Egy olyan hangot, amely egyszerre mélységet, evangéliumi radikalitást sugárzott, ugyanakkor korszerű volt. A szónok buzdított, Magyarország apostola és tanítójának példája inspiráljon bennünket, hogy Jézusra figyeljünk és az ő vonzásában éljünk. Az elmúlt években meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egyre vonzóbb a tanári pálya, hangoztatta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Baján. Maruzsa Zoltán az Eötvös József Főiskolán zajló 11. tantárgypedagógiai nemzetközi tudományos konferencia megnyitóján kiemelte, az elmúlt 5 esztendőben több olyan változás történt a köznevelésben, amelyek vonzóbbá és hatékonyabbá tették a pedagógus képzést és utánpótlást. A gazdatársadalom érdekében is változást kell elérni a júniusi európai parlamenti választás során, mert a brüsszeli agrárpolitika veszélyezteti az európai termelők jövőjét és az EU élelmiszerbiztonságát, mondta az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta, hogy a magyar agrárpolitika a modern és versenyképes termelésben érdekelt. A 108 milliárd forint keretösszeggel rendelkező új otthonfelújítási korszerűsítési program, amely az 1990 előtt épült családi házakra vonatkozik, júniusban indulhat el, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Konzsófia azt mondta, az épületek energetikai korszerűsítése a célja a programnak, amelyben 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forint vehető igénybe. Utóbbi a visszanemtérítendő támogatás és a kamatmentes hitel között oszlik meg. Karikó Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja megtartotta székfoglaló előadását a Pesti Vigadó dísztermében. Karikó Katalin és Drew Weissman biokémiai felfedezéseikért megosztva kapták a 2023-as Orvosi Élettani Nobel-díjat. Kutatásukkal lehetővé tették egy hatékony, mRNA-s alapú vakcina kifejlesztését a COVID-19 ellen. Karikó Katalint 2022-ben választotta a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává. A decemberben elhunyt Kovács András Ferenc Kossuth-díjas költőre emlékeznek több erdélyi városban április 11-én a Magyar Költészet napján. Többek között Kolozsváron, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is megemlékeznek a költőről. Megújult nagy színpaddal és 17 hétvégén 35 koncerttel várja a közönséget idén a Siófoki plázs, amelynek szezonnyitójára május 17-e és 20-a között kerül sor. A pünkösdi nyitó hétvégét a város önkormányzata és a plázs közösen szervezi, a családi és szabadidős program kavalkád a nagy strandon, a zenei események a plázs technikailag és külsőleg is modernebbé vált nagy színpadán lesznek, írták a szervezők az MTI-nek. Végül a csütörtöki időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Estére nagyrészt kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északi a szelet többnyire élénk széllökések kísérik. Majd az északkeleti tájak kivételével estére mérséklődik a légmozgás. 20 és 26 fok közé melegszik a levegő csütörtökön. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm,
A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. április 11-e van, csütörtök, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas csütörtök reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Denis de Jongtól származik és így hangzik, a győztesek olyan vesztesek, akik felálltak és még egyszer megpróbálták. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Szent Szaniszló életét. Éről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a napi mája és programajánló hangzik el, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Tudom, minden véget ért. Elszállt a nyár, oly messze jár. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj.
fáj. Elmentél, elhagytál. Ez majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vágy. Egy percig fölénk hajolt, már ment is tovább. Elszállt a nyár, oly messze jár. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a hólyagdaganatról lesz szó. A következő percekben dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A Csillagpont Rádióban sokat beszélünk arról, hogy szinte minden daganatos betegségnek az egyik legfőbb kockázati tényezője a dohányzás. A dohányosok pedig azt kommunikálják önök, hogy háromszor nagyobb eséllyel betegszenek meg hólyagrákban, mint a nem dohányzók. Laikusként azt gondolnánk, hogy azért a dohányzás ártalmas hatásai elsősorban a légzőrendszert, a tüdőt érintik. Itt azonban kiderül, hogy a hólyagrákban is nagy szerepe lehet. Miért?
Hát ez megint egy nagyon érdekes kérdés, és egy gyakorlatilag fél információt kell megoldjunk, eloszlassunk a fejekben. Ugye mindenki a tüdődaganattal köti össze a dohányzást, mert a tüdődaganatnak nem sok más oka van. Hát egyértelműen füst bemegy a tüdőbe, az ott daganatot fog okozni. Na de a dohányzásban lévő daganatot okozó termékek, anyagok, azok a teljes szervezetben eloszlanak, és a végén a vizelettel ürülnek ki. Tehát a megfigyelés az az, hogy a hólyag daganatosoknál, különösen, hogyha erre a genetikai háttér is hajlamosít, szinte biztos, hogy hólyag daganat lesz dohányzás mellett. A kérdés csak az, hogy mikor. Tehát a dohányzás az sajnos a hólyag daganat hátterében is egy nagyon-nagyon komoly rizikófaktor. Nagyon komolyan jelen van ezeknek a daganatoknak a hátterében a dohányzás. Hozzáteszem, hogy gyakorlatilag talán egy-két ritka kivételtől eltekintve nincs olyan daganat, aminek az előfordulását a dohányzás ne emelni, de a hólyag daganat előfordulását nagyon-nagyon megemeli a dohányzás. A legtöbb betegünk az sajnos dohányzik.
Úgy kezdtem a beszélgetésünket, hogy a betegség tudatosság jegyében indították a kampányukat. Most akkor én egy picit megfordítom, azt mondom, hogy egészségtudatosság, és egy kicsit a megelőzésre szeretném ráirányítani a figyelmet, úgyhogy ha a cigarettát elhagyják, vagy valaki rá sem szokik, nyilván az egy pozitívum, de milyen egyéb más momentumokkal, életmódbeni tanácsoknak a megfogadásával tehetünk egészségünk érdekében, itt természetesen a hólyagrák vonatkozásában.
Én azt gondolom, hogy az egészségtudatosság és a betegségtudatosság, ha erről beszélünk, akkor az első és legfontosabb változás, ami talán furcsának tűnik, az a tudatosság. Az, hogy legyünk tisztában ezeknek a betegségeknek a természetével, legyünk tisztában az egészséges életmód természetével, legyenek tiszta, világos, egyértelmű információink. És mi ezért is hoztuk létre ezt a honlapot, hogy a betegeknek ilyen tiszta és egyértelmű információkat adjunk, olyan információkat, amik megbízhatóak, amik megegyeznek a szakmai irányelvekkel, amik frissek, amik közérthető módon vannak. Na most, hogyha információink vannak, ha tudunk a betegségről, akkor tudni fogunk és olvasni fogunk arról is, hogy milyen életmódbeli változtatások azok, amik segítenek ezeknek a betegségeknek a megelőzésében. Én egyet emelnék ki, nyilván a dohányzás elhagyásán mellett, ami nem is életmódbeli változtatás, hanem ezt úgy mondja a tankönyv, hogy a kezelés első lépése a dohányzás elhagyása hólyagdaganat esetén. Ez ennyire fontos. De azért van más is, és az egyik legegyszerűbb, amit bárki megtehet, az a mozgás. A mozgás, a rendszeres testmozgás, az gyakorlatilag felére csökkenti a daganatos betegségek előfordulását vagy lehetőségét. A mozgást nagyon fontosnak tartjuk, és nem arra kell gondolni, hogy te jó ég, most mindenki készüljön fel a következő olimpiára, hanem a mozgás az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Például annyi, hogy a buszról egy megállóval előbb szállok le, és hazasétálok. Vagy nem lifttel megyek föl a munkahelyemre, hanem gyalog. Vagy az autót egy kicsit távolabbi parkolóban hagyom el. Vagy pedig annyi, hogy a telefonomon már rengeteg alkalmazás van, beállítom, hogy napi 10 000 lépést mindenképpen tegyek meg. Ennyire kevés mozgás, ez elegendő. És hozzáteszem, hogy a daganatos betegeknél is azt látjuk, említettem az előbb, hogy egy komolyabb kezelésre jó általános állapot kell, hogy a mozgás ezt is megtartja, karban tartja a betegeket. Akik sokat mozognak, akik tudnak sétálni, akár reggel, este, még a betegek is, sokkal jobb állapotban vannak, és sokkal jobban tudjuk őket kezelni, mint azokat, akik erre már nem képesek, vagy adott esetben ezt nem akarják megtenni. És aztán sokáig sorolhatnánk még az egészséges táplálkozás, a bőséges folyadékfogyasztás. Egyébként egész odáig elmehetünk, hogy a vizelet ürítésnek is vannak hibái, meg vannak helyes technikák, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az innen indul. A tudástól, a mozgástól arra, hogy magunkra odafigyeljünk a mindennapokban.
És gondolom, hogy ezekre a kérdésekre is választ kaphat az, aki fellapozza az Urodoki megújult weboldalát, és ugye nagyon fontos elmondani, hogy bár a kampányt októberben indították, de természetesen folyamatosan rendelkezésre állnak az applikációban, illetve a portálon megtalálható információk, olyannyira, hogy kérdéseket is lehet föltenni, betegek osztják meg a tapasztalataikat, és így tovább.
Ez pontosan így van, tehát ez egy olyan beteg információs portál, ahol gyakorlatilag a kampány azt jelenti, hogy egy témát, egy területet kiemelünk. Tehát ebben az októbertől kezdődő időszakban sokkal több hólyagdaganattal kapcsolatos cikk, hólyagdaganattal kapcsolatos interjú fog megjelenni, de természetesen ezek az anyagok elérhetőek később is, utána is bárki megnézheti ezeket az anyagokat, elolvashatja, tanulhat. Magán a honlapon belül van egy test és lélek rész, ahol pont azzal foglalkozunk, hogy milyen testi segítségeket tudunk nyújtani, vagy akár saját magunknak, például egy kismedencei gyógytornát elvégezni otthon, a saját kereteink között, de benne vannak azok is, hogy milyen lelki segítségekre van szükség ahhoz, hogy valaki adott esetben egy ilyen daganatos megbetegedéssel meg tudjon küzdeni. Igyekszünk mindenbe segíteni a betegeknek, nyilván, hogyha valaki kérdéssel fordul hozzánk, vagy akár, ha valaki egy speciális területre kíváncsi, azt földolgozzuk, és föl fog kerülni a honlapra. Sok olyan terület van a honlapon, amit a betegeink kértek, hogy fú, hát erről nagyon jó lenne, ha beszélnék. És akkor mi beszéltünk róla.
Főorvosú, mondjuk el ennek a honlapnak a pontos címét, hogy találnak oda az érdeklődők.
urodoki.hu, pont azért ilyen egyszerű, hogy a lehető legegyszerűbben a betegek meg tudják találni. Ha beírják, hogy urodoki.hu, akkor azonnal a honlapra jutnak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a hólyagdaganatról beszélgetett dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között sávelhúzással a Vásárosnamény felé haladókat a belső sávba, illetve az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a Mezőszemerei pihenőt is lezárták. A Gelei pihenő környékén, szintén az M3-ason a 147-es és a 139-es kilométerek között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel. A forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldal belső sávján halad, míg az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik, a munka várhatóan több hónapot vesz igénybe. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Napos, fátyolfelhős idő, időnként élénk széllel. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a Dunántúl fölött lehet több fátyol és gomoly felhő, de csapadék itt sem várható. Máshol a napsütés lesz túlsúlyban, kevés lesz a felhő az égen, az északi összelet még többfelé élénk északkeleten és nyugaton, kezdetben erős lökések kísérhetik. Kora reggel 8 és 13, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, melegebb délkeleten lesz. Holnap sok napsütés ígérkezik, délután növekszik meg észak-észak-nyugat felől a fátyolfelhőzet, csapadék azonban nem várható, az északi szél nyugaton és keleten-észak-keleten lehet élénk, délután 21-26 fok valószínű. Szombaton is fátyol és gomoly felhők zavarhatják megként a napos időt, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több helyen megélénkülhet, napközben 22-27 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnapra sem romlik el az idő, folytatódik a túlnyomóan napos, száraz időjárás. Feltámad a délnyugati szél, ami még több meleget hoz térségünkbe, délután már 25-30 fokra van kilátás. Hétfőre is kora nyárias meleg ígérkezik sok napsütéssel, de a közelgő hidegfront hatására délután már záporok, zivatarok is kialakulhatnak a Dunántúlon. Erős, helyenként viharos lesz a délnyugati szél, a csúcshőmérséklet 24-30 fok között várható. Orvos meteorológia, ma újra a melegedés kezdődik, amely legintenzívebben a Dunántúlon élőket fogja érinteni, a melegfrontra érzékenyeknél keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, fáradékonyság jelentkezhet, sokaknál migrén, fejfájás is kialakulhat és gyulladásos panaszok is felléphetnek. A szél még több felé megélénkülhet, ami a szélre érzékenyeknél ingerlékenységet, nyugtalanságot, fejfájást idézhet elő. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem. Közlekedés meteorológia, ma napos, csapadékmentes idő várható, így száraz útviszonyokra lehet számítani. A szél veszít erejéből a Dunántúlon sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet az északi szél, ami lecsökkentheti a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erős terhelés. A pollen szezon legerősebb időszakába érkezett, egyszerre több mint 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A platán és az eperfa félék pollen koncentrációja országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet, a tölgyi és a nyíré a közepes magas tartományban alakulhat. Közepes koncentrációban van jelen a ciprus és tiszafafélék, a kőr és a dió és a juhar pollenje, míg a fűze a komlógyertyán a fenyőfélék és az ostorfa virágporának koncentrációja alacsony közepes szintet érhet el. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te, csillagot. Meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan, míg lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz, semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen földön ős titkot fejteges.
Jékely Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt, 1941 és 44 között a kolozsvári egyetemi könyvtárban dolgozott, 46-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba, 54 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller és Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A lelki erősség révén leküzdhetjük belső félelmeinket, és felvehetjük a harcot a világban zajló rossz ellen. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Szardínia püspökei ad limina látogatáson a pápánál. Keressük az egyház mai küldetését. A pápa imád kér a kazasztáni árvíz által sújtott lakosságért.
A lelki erősség révén leküzdhetjük belső félelmeinket, és felvehetjük a harcot a világban zajló rossz ellen. Ferenc pápa katekézise. A nyugati világ elkényelmesedett, közönösen szemléli a világon pusztító rosszat, ezért a lelki erősséggel felvértezve igent kell mondanunk a jóra, a fejlődésre, bízva az Úr segítségében. Az élet megpróbáltatásaiban is erre a lelki erőre számíthatunk, ahogy Jézus is szenvedélyesen kiállt a jó mellett, mi is használjuk jóra a bennünk rejlő erőt. Ima a szorongattatás idején. Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, igazságodban szabadíts és ments meg engem. Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem. Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek, szól a Zsoltár.
La catechesi di oggi è dedicata alla terza delle virtù cardinali, vale a dire la fortezza.
Ferenc pápa szerdán délelőtt folytatta a bűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a harmadik sarkalatos erényről, a lelki erősségről elmélkedett. Hogyan határozza meg ennek fogalmát a katolikus egyház katekizmusa? Az erősség az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja az erősséget és álhatatosságot a jó keresésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenáll a kísértéseknek és legyőzi az akadályokat. Az erősség erénye készségessé tesz a félelem, még a halálfélelem legyőzésére is, segít vállalni a próbatéteket és üldöztetéseket. Így szól a katolikus egyház katekizmusa a lelki erősségről.
Ecco dunque la più combattiva delle virtù.
Ez tehát a legharcosabb erény, állapította meg a pápa, majd így folytatta. Ha az első sarkalatos erényt, az okosságot elsősorban az emberi észhez kapcsolták, míg az igazságosság az akaratban lakozik, a harmadik erényt, a lelki erősséget a skolasztikus szerzők ahhoz kötötték, amit az ókoriak heves étvágynak hívtak. Az ókori gondolkodók nem szenvedély nélküli embert képzeltek el, mint egy kő. És nem is biztos, hogy a szenvedélyek feltétlenül egy bűn maradványai. Ugyanakkor meg kell zabolázni őket, irányítani, megtisztítani a keresztség vizével, vagy jobban mondva a Szentlélek tüzével.
Un cristiano senza coraggio, che non piega al bene la propria forza, che non dà fastidio a nessuno, è un cristiano inutile.
Egy bátortalan keresztény, aki nem használja jóra az erejét, aki senkit nem zavar, az fölösleges keresztény. Gondoljunk erre. Jézus nem egy sápadt és szenvedélymentes Isten, aki nem ismeri az emberi érzelmeket. Éppen ellenkezőleg. Barátja Lázár halála láttán könnyekben tör ki. Bizonyos kifejezéseiből kitűnik szenvedélyes lelke, mint amikor azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? A templomi kufárokkal szemben is erőteljesen lépett fel. Jézusban ott élt a szenvedély, fűzte hozzá a pápa, aki ezután a lelki erősség kettős természetét fejtette ki. Mind az ókori görög filozófusok, mind a keresztény teológusok felismerték, hogy passzív és aktív módon egyaránt hat ez az erény. A lelki erősség passzívan bennünk működik. Vannak belső ellenségeink, melyeket le kell győznünk. A szorongás, az aggodalom, a félelem, a bűnösség mind olyan erők, amelyek bensőnkben mozognak és egyes helyzetekben megbénítanak.
La fortezza è una vittoria anzitutto contro noi stessi.
A lelki erősség elsősorban az, amikor győzelmet aratunk önmagunk felett. Félelmeink nagy része irreális és soha nem válik valósággá. Ezért jobban tesszük, ha a Szent Lelket hívjuk, és mindent türelmes lelki erővel közelítünk meg. Egyszerre egy gondra összpontosítunk, képességeinkhez mérten, de nem egyedül. Az Úr velünk van, ha bízunk benne és őszintén a jóra törekszünk. Akkor minden helyzetben számíthatunk az isteni gondviselésre, ami pajzsunk és páncélunk lesz. A lelki erősség erényének másik működése aktívabb természetű. A belső kihívások mellett külső ellenségek is vannak. Az élet megpróbáltatásai, az üldöztetések, a nehézségek, melyekre nem számítottunk és meglepnek minket. Megkísérelhetjük előre kiszámítani, mi fog történni velünk, de a valóság nagy részt előre láthatatlan eseményekből áll, és ezen a tengeren hajónkat olykor ide-oda dobálják a hullámok. A lelki erősség révén akkor ellenálló tengerészek leszünk, akik nem ijednek meg, és nem veszítik el bátorságukat.
La fortezza è una virtù fondamentale, perché prende sul serio la sfida del male nel mondo.
A lelki erősség alapvető erény, mert komolyan veszi a rossz kihívását a világban, folytatta katekézisét a pápa. Van, aki úgy tesz, mintha nem létezne, mintha minden rendben volna, mintha az emberi akarat nem lenne időnként vak, és a történelemben nem vívódnának halált hozó sötét erők. Elég azonban fellapozni egy történelemkönyvet, vagy sajnos az újságokat, hogy rájöjjünk, milyen gyalázatos dolgoknak vagyunk, kicsit áldozatai, kicsit főszereplői. A háborúknak, az erőszaknak, a rabszolgaságnak, a szegények elnyomásának, a be nem gyógyult, máig vérző sebeknek.
La virtù della fortezza si fa reagire e gridare un no secco a tutto questo.
A lelki erősség erénye arra ösztönöz, hogy reagáljunk, és nemet, határozott nemet kiáltsunk mindenre. Ami kényelmes nyugati világunkban, ami kissé felhigított mindent, ami a tökéletesedésre törekvést egy organikus fejlődésé alakította, amelynek nincs szüksége küzdelemre, mert mindent egyformának lát, időnként egészséges nosztalgiát érzünk a proféták iránt. De nagyon ritkák a kényelmetlen és látnoki képességű személyek. Szükség van valakire, aki kipiszkál minket a puha helyünkről, amibe belekényelmesedtünk, és elismételteti velünk a határozott nemet a rosszra, és mindarra, ami a közönyhöz vezet. Mondjunk nemet a rosszra, nemet a közönyre, igent a haladásra, ami által fejlődünk, és ezért kell küzdenünk, összegezte gondolatait Ferenc pápa, majd ezzel a buzdítással zárta katekézisét. Fedezzük föl tehát újra az evangéliumban Jézus lelki erősségét. Tanuljuk el azt a szentek tanúságtételéből.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa imád kér a kazasztáni árvíz által sújtott lakosságért. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás végén imád kért a kazasztáni hatalmas áradások áldozataiért. A természeti katasztrófa a közép-ázsiai ország számos régióját érintette, és emberek ezreinek evakuálását vonta magával.
Desidero inoltre trasmettere al popolo di Kazakhstan la mia vicinanza spirituale.
Szeretném kifejezni lelki közelségemet Kazasztán népéhez, hangsúlyozta Ferenc pápa szerdai általános audienciáján, amikor utalt a közép-ázsiai ország számos régióját sújtó hatalmas áradásra. A pápa 2022. szeptemberében járt Kazasztánban.
Invito tutti a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale.
Mindenkit arra kérek, hogy imádkozzon azokért, akik e természeti katasztrófa hatásaitól szenvednek, mondta a pápa az angol nyelvű zarándokoknak szóló köszöntése során. Még a nehézségek idején is idézzük fel a feltámadt Krisztus örömét, buzdította Szentatya. Oroszország és Kazasztán több mint 100 000 ember evakuálását rendelte el, miután a gyorsan olvadó hó következtében a folyók a gátszakadási ponton túl kiöntöttek a térségben, az elmúlt 70 évben bekövetkezett legsúlyosabb áradás során, jelentette a Reuters hírügynökség. A vízözön rengeteg települést borított el az Urál-hegységben, Szibériában és Kazasztán olyan folyóinak közelében fekvő területein, mint az Urál és a Tobol, amelyek a helyi tisztviselők szerint néhány óra alatt méterekkel a valaha feljegyzett legmagasabb szintre emelkedtek. Ferenc pápa olasz nyelvű köszöntésében ismét imádkozott mindazokért, akik a világot sújtó háborúk miatt szenvednek. Gondolataim a meggyötört Ukrajnára, Palesztínára és Izraelre irányulnak, mondta, miközben így imádkozott. Az Úr adjon nekünk békét. Háború mindenütt van. Ne feledkezzünk meg Myanmarról, folytatta.
Ma chiediamo al Signore la pace.
Kérjünk békét az Úrtól, és ne feledkezzünk meg testvéreinkről, akik olyan sokat szenvednek ezeken a háborús helyeken. A Szentatya végül arra buzdította a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá, és közösen imádkozzanak a békéért.
Szardínia püspökei ad limina látogatáson a pápánál. Keressük az egyház mai küldetését. A szardíniai püspökök ad limina látogatása április 8-án hétfőn kezdődött a Vatikánban, ahol Ferenc pápa fogadta a Sziget püspök karának 8 tagját. A megbeszélésen megvitatták a 8 szardíniai egyházmegye evangéliumi küldetésével kapcsolatos kérdéseket, mit vár a szárd társadalom az egyháztól, és mit tud adni az egyház eredendő missziója jegyében a társadalomnak. Szardínia egyház életének jelentős eseménye volt a közelmúltban, hogy Ferenc pápa döntése értelmében átrendezték a helyi egyház kerületeket, és összevonások révén a korábbi 10 egyházmegyéből 8-at alakítottak ki. A 8 egyházmegye főpásztorai hétfőn kezdték meg admina látogatásukat, amely április 12-éig péntekig tart. Első és legfontosabb esemény a hétfői pápai kialkotás volt, amelynek során Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobájában fogadta a szár püspököket, és a mintegy másfél órás audiencia során meghallgatta helyzetjelentésüket, majd válaszolt kérdéseikre. Az admina látogatás során a szár főpásztorok felkeresi a különféle vatikáni intézményeket, dikasztériumokat és pápai tanácsokat, ahol az adott szakterületeknek megfelelően áttekintik a helyi egyházak ügyeit kölcsönös tájékoztatás jegyében. E szakmai találkozók mellett párhuzamosan végzik az admina látogatás liturgikus zarándok részét is, amelynek kiemelkedő eseménye a közös imádság a két apostol fejedelem sírjánál. Felkeresik mind a négy római pápai bazilikát, amelyek a Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János és a Santa Maria Maggiore bazilikák. E római zarándoklatok során a püspököket elkísérik a római pápai egyetemeken tanuló szardíniai papok és szeminaristák. Gianfranco Saba érsek, Sassari főpásztora így foglalta össze a látogatás célját. Az Ad Limina Apostolorum látogatás, azaz az apostolok sírjai küszöbén tett látogatás elsődlegesen nem egy jogi kötelezettség teljesítése. Sokkal inkább az egyház sajátos történelmi tapasztalata, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megosszuk a pápával a világon szerte lévő helyi egyházak tapasztalatait. Ezért olyan lehetőségnek tekinthető, amely az egyházmegyék konkrét kulturális és hitéleti kontextusából származó tapasztalatokat közvetíti a Szentatya és közvetlen munkatársai számára. Amint azt Szent II. János pápa értette, az admina látogatások kiváltságos lehetőséget kínálnak a lelkipásztori közösség megélésére. A szardíniai püspöki konferencia mostani admina látogatása súlyos időbeli hátrány szenved a Covid világjárvány okozta elmaradások miatt, amely világszinten sorra elhalasztotta a vatikáni találkozókat, amelynek a kánoni jogi kódex szerint 5 évente kellene megtörténnie. A szárd püspökök előző látogatása 11 évvel ezelőtt történt, 2013. május 17-én, alig 3 hónappal Ferenc pápa megválasztása után. Az akkor ide látogató 10 püspökből már csak 2 van szolgálatban, akik most is jelen vannak velünk itt a Vatikánban, így Arrigo Milio bíboros, Iglesias apostoli adminisztrátora és Mauro Morfino püspök, Alghero Boza főpásztora. A Ferenc pápa által kezdeményezett egyház kerületi átalakítás jegyében 4 egyházmegyét egyesítettek in persona episcopi 2 püspök személyében, ezért is jött most csak 8 püspök a 8 megmaradt egyházmegye éléről. Az 1.620.000 lelket számláló szardíniai összlakosságból mintegy 1,5 millió a katolikus keresztény, akiknek lelkipásztori ellátásáról 735 egyházmegyés és 233 szerzetes pap gondoskodik, 94 állandó diákonus segítségével. A keresztény ókortól kezdve teszi hozzá Sassari érseke, szokásban volt, hogy a helyi egyházak vezetői személyes találkozások révén nagyköveti képviseletek közvetítésével, illetve levelek és üzenetek formájában osztották meg különleges teológiai, lelkipásztori és emberi tapasztalataikat Róma püspökével, a pápával. Az Ad Limina látogatásra készülve a püspökök az egyes egyházmegyék életének főbb sajátosságaira vonatkozó 23 kérdésre válaszolva készítették el az olaszországi apostoli nunciatúrának elküldött több száz oldalas, tartalmas dossziét, amelyet bemutattak a 11 vatikáni dikasztériumnak és az államtitkárságnak. A szardíniai püspököket a konferencia elnöke Giuseppe Baturi Cagliari érseke vezeti. Emlékezetes maradt Szardínia számára Ferenc pápa látogatása, amikor 2013. szeptember 22-én felkereste Cagliarit, hogy lerújja tiszteletét a Madonna del Bonaria kegyszobra előtt. Mint ismeretes, szardíniai bevándorlók vitték a 16. században az argentin La Plata folyó torkolatvidékére ennek a szobornak a másolatát, és végül ez a szardíniai jó levegői szűzanya adta a mai 10 milliós argentin főváros nevét, Buenos Aires, jó levegő. A Cagliari székesegyház előtt tartott szentmise homiliájában Ferenc pápa ezt mondta. Azért jöttem közétek, hogy veletek együtt álljak a szűzanya lábaihoz, aki saját fiát adta nekünk. Jól tudom, hogy Mária, a mi édesanyánk, mennyire a szívetekben él, hiszen erről tanúskodik ez a kegyhely, ahová a szardíniaiak sok-sok nemzedéke elzarándokolt, hogy itt a Bonária szűzanyát tisztelje. Egyúttal elhozták ide ennek a földnek, családjaiknak örömeit és szenvedéseit, valamint a távol lévő gyerekeiét is, akik gyakran nagy fájdalommal hagyták el ezt a földet, hogy munkát és jövőt keressenek maguknak és szeretteiknek. Ma azért gyűltünk itt össze, hogy megköszönjük Máriának, hogy mindig közel van hozzánk, és meg akarjuk újítani iránta érzett bizalmunkat és szeretetünket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Tavasz a télben, dallam a csendben, szivárvány a viharos égen, válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben, dallam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem. Tavasz a télben, lelkem, melegítsd át fagyos szívem, kezedbe teszem az életem, formálj engem, Istenem. Tavasz a télben, dallam a csendben, szivárvány a viharos égen, válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
János evangélista ebben a részben Jézus mondásaiból egy olyan beszédet formál, amely megvilágítja a korábbi beszélgetés témáját, azaz a megváltás és a szeretet titkát, a kereszt titkát. A hit Isten megismerésének útja. Ezen az úton ráébredünk arra, hogy Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet, az ő lényege a szeretet, Isten maga a szeretet. János, mint egy vallomásszerűen írja, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és mi hittünk a szeretetnek. Isten szeretetének az a legnagyobb foka, hogy az Atya elküldi fiát Jézust a világba, aki feláldozza magát a kereszten. Bár bűneink miatt ítéletet és büntetést érdemelnénk, és bár oly sokszor megbántjuk Istent bűneinkkel, ő nem akar emiatt büntetni minket, hanem kész megbocsátani. Isten nem szeretne minket elítélni, hanem a végsőkig elmegy annak érdekében, hogy megmentsen minket. Ha ennyire határtalan az isteni szeretet, akkor mi miért vagyunk kicsinyesek, amikor az ő szeretetének viszonzásáról, vagy a feleparáti szeretetről van szó? Utánozzuk Isten nagy lelkű szeretetét. Ha hiszünk Jézus megváltó halálában és üdvösségünket kiérdemlő feltámadásában, mint az isteni szeretet jelében, akkor a hit útja új távlatként, új célként nyílik meg számunkra. Ez az út a halálon és a feltámadáson át az örök életre vezet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 104-es, a Szent vagy Uram 135-ös és az Éneklőegyház 105-ös éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 104-es éneke két részletben, a Szent vagy Uram 135-ös és az Éneklőegyház 105-ös éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.